Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal Pálos szerzetes vagyok. 2018. áprilisában a budapesti Szikla templomban megtartott Lectio Divina előadás hangfelvételét hallhatják hamarosan hallgatóink. Az előadásban elhangzó prózai részletek Johannes Cassianus a Keleti szerzetesek tanításai című művéből származnak. Cassianus maga sokat merít Evagrius Ponticus aszkétikus írásaiból. Véleménye szerint a Krisztus követésben az aszkézis által lehet feljebb jutni a tökéletesség fokain, egészen az Istennel való egyesülésig. Cassianus monasztikus tapasztalatait és saját lelki tanítását a Keleti szerzetesek szabályai című művének 12 könyvében foglalta össze. Johannes Cassianus írásai alapművekké váltak a szerzetes irodalomban. Szent Benedek regulájának utolsó fejezetében ajánlott olvasmányként írja elő. A műveiben összegyűjtött tanítások semmit sem veszítettek aktualitásukból, ma éppen úgy érvényesek, mint sok száz éve. A felolvasásokat egy a pálos rend felé elköteleződött világi közösség férfi tagjaitól halljuk. Ez a közösség évek óta rendszeresen találkozik a Szikla templomban, munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a pálos rend egyházban betöltött küldetéséhez. A prózai részeket Bíró Ferencné, Gesztei Nagy Judit, fúvola művész, a közösség lelki vezetőjének improvizatív hangszeres játéka teszi igazi lelki táplálékká. A Facebookon a Pálos Szívvel a Világban oldalt lájkolva feliratkozhatnak a kedves hallgatók a tanításokra, és követhetik a közösség rendünkért tett egyéb aktivitásait is. Most pedig hallgassuk együtt a Lectio Divinát a budapesti Szikla templomból.
A bölcs mérlegelés szükséges erény, és elnyerése Isten nagy kegyelme. Ha nagy úr asztalához ülsz, arra legyen gondod, amit eléd raktak, és azzal a tudattal nyúlj az ételhez, hogy neked is hasonlót kell majd készítened. Tehát a bölcs mérlegelés ajándékáról és erényéről készülök szólni, mert nem mindennapi erény ez, nem olyan, amelyet emberi igyekezettel bármikor el lehet érni, ha nem adja meg az Isten ajándéka és kegyelme. Az apostol ugyanis a Szentlélek legnemesebb ajándékai között sorolja fel. Egyik a lélektől bölcsesség adományát kapja, a másik a tudás adományát ugyanattól a lélektől, a harmadik pedig a hitet kapja ugyanabban a lélekben, vagy a gyógyítás adományát ugyanabban a lélekben. Majd kevéssel utóbb hozzáteszi, más a szellemek megítélését kapja. Végül befejezve a lelki adományok felsorolását, ezt mondja. Mindezt azonban egy és ugyanaz a lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek, kinek. Láthatjátok tehát, hogy nem a földről való és nem kis dolog a bölcsbelátás ajándéka, hanem az isteni kegyelem legnagyobb jutalma. Mert a bölcsbelátás az az erény, amelyet az evangélium az Úr szavaival a test szemének és világosságának nevez. Tested világa szemed. Ha szemed ép, egész tested világos lesz, de ha szemed rossz, sötét lesz egész tested. Ez az erény ugyanis elbírja az ember összes gondolatait és tetteit, és dönt arról is, mi a teendője. Mindezt átlátja és megvilágosítja. Ha ez a képesség megromlik az emberben, vagyis ha nem alapul helyes ítéleten és tudományon, úgyhogy minden tévedés és elbizakodottság rászedheti, akkor egész testünk sötétté válik, lelkünk tekintete és minden cselekedetünk elhomályosul, mert a bűnök vakságába és a szenvedélyek sötétségébe bonyolódunk. Ha tehát a világosság benned sötétség, mondja az Úr, mekkora lesz maga a sötétség? Mert senki sem kételkedik abban, hogyha szívünk ítélete téved, és ráborul a tudatlanság éjszakája, akkor azok a gondolataink és cselekedeteink, amelyek e döntés megfontolásából erednek, a bűnök még nagyobb sötétségbe keverednek.
Egy Híró nevű aggasján halála. Ezt a döntést, amelyet Szent Antal és a többi atya már oly régen hirdetett, ígéretemhez híven erősítse meg egy újabb példa is. Gondoljatok csak arra, ami a minap játszódott le tulajdon szemetek előtt. Hogyan szedte rá néhány nappal ezelőtt a sátán az Akhírót, és taszította le magasból a mélybe. Tudjuk, hogy 50 esztendeje élt már ebben a pusztaságban, és egészen rendkívüli elszántsággal ragaszkodott a legszigorúbb önmegtartóztatáshoz. Hogyan volt lehetséges, hogy így sok fáradozása után mégis rá tudta szedni a kísértő, és oly súlyos bukásba döntötte, hogy gyászba és fájdalomba borította e pusztaság összes lakóit? Nem azáltal-e, hogy nem volt meg benne eléggé a bölcsbelátás erénye? Ez volt az oka, hogy inkább hallgatott saját elgondolásaira, mintsem hogy a testvéreik, jó tanácsai és tanítása, valamint az ősök hagyományai szerint járt volna el. Mert olyan hajthatatlan szigorúsággal, és annyira állandóan gyakorolta a bőt önmegtartóztatását, és cellája magányához is annyira ragaszkodott, hogy még a húsvéti ünnep sem tudta rábírni testvérek rakomáján való részvételére. Mi tehát, testvérei, ezen a napon, minden évben együtt voltak a templomban, egyedül ő nem volt rábírható, hogy csatlakozzék hozzájuk, mert attól tartott, hogyha egy kis főzeléket venne magához, azt hihetnék róla, hogy engedékenységével eltért a kiszabott feltételétől. Ez a kevésség aztán annyira félrevezette, hogy a sátán angyalát a legmélyebb hódolattal fogadta, mintha csak a világosság angyala lett volna, és parancsának engedelmeskedve beleugrott a kútba, melynek mélysége szemmel nem is látható. Egy pillanatig sem kételkedett ugyanis az angyal kezességében, aki azt állította, hogy erényeinek és fájdalmainak érdemeiért semmi baja sem történhetik. Szerette volna nyilvánvalóan bebizonyítva látni szava hihetőségét, hogy éppen marad, és késő éjszaka eszetlenül belevetette magát az említett kútba, hogy kimutassa erényének magasztos érdemét, ha majd onnan sérthetetlenül kiderül. Testvérei nagy fáradtsággal, félig meddig holtan tudták csak kihozni onnét. Harmadnapra már halálán volt. De ami még ennél is súlyosabb, képzelgésében továbbra is oly makacsul megmaradt, hogy még közelgő halála sem volt képes meggyőzni arról, hogy a sátán ravassága szedte rá.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.